A hírek után most folytatódik az Aréna esti adásának ismétlése. A műsor támogatója a Pannon GSM.
Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége. A három nagy intézkedés csomag közül a másodiknál, az önkormányzati rendszer átalakításánál tartottunk, de megkormányzatokat kellene csökkenteni, megyei, helyi, települési, kis települési.
Föltétlenül a számukat. Tehát én nem gondolom, hogy egy falut össze kell vonni egy másik faluval. Isten mentsen, az érzésekbe, kultúrába, hagyományokba tapos és létező közösségeket gyengít meg. De hogy minden egyes településen a teljes intézményskálát kelljen fönntartani, hogy a legkisebb falusi önkormányzatnak is majdnem annyi kötelezettsége legyen, mint egy közepes méretű városnak, az abnormis. Az önkormányzatok ezt maguk ismerték fel, amikor óriási többségük önként csatlakozott valamilyen kistérségi összefogásba, hogy megpróbálják a maguk módján az intézmények közös fenntartását, ami nem mindig az ott lakók által nyilván nem nagyon szeretett iskola összevonást jelenti, bár néha egy felső tagozat esetében ezt is kell, hogy jelentse, ha azt akarjuk, hogy a gyerek tovább tanuljon. De lehet közösen fenntartani angoltanárt és logopédust, aki kimegy az iskolában. Lehet az orvosi ügyeletet közösen megoldani. Ma ezt önkéntes alapon lehet, és csak bizonyos funkciókra, mert az önkormányzati törvény sok korlátot állít. Ha itt kétharmaddal tudunk változtatni, akkor segítünk a kis települések önkormányzatban is, akik mint testületnek maradhatnak, sok dologban dönthetnek, és ami ennél fontosabb, segítünk az ott lakókon is, mert akkor nem marad betöltetlenül a házi orvosi praxisuk, nem kell azzal számolni, hogy az ő gyereke soha nem jut tovább egy jobb gimnáziumba, mert nem kap olyan képzést.
Ezen a területen nem kell politikusi ellenállást legyőzni, mert a nagyvárosok képviselő testületeinél mindig azt szokták mondani, hogy oda az egyfajta idézőjelben káder temető, aki sokat segített, de nem fért fel az országos listára, az oda megy be a kis településeken, azért nem sétagalopp polgármesternek lenni.
Hát azt hiszem, hogy nem sétagalopp mondjuk például Budapesten, vagy egy nagyvárosban sem önkormányzati képviselőnek lenni, de ebben nem menjünk bele. Nem sétagalopp. És éppen azért, mivel felelős, és a helyi bíró emberek vannak ott, nem fog találni olyan polgármestert, aki ne értene egyet azzal, hogy át kell nézni az önkormányzati hatásköröket. Ha ő mond le valamiről, ha egyáltalán megteheti, akkor elviszi a balhét, bocsánat, hogy így mondom. Akkor a választók azt hiszik, hogy ő saját jó szántából nem akarja a felső tagozatot ott tartani például. Ha van egy egységes és áttekinthető rendszer, akkor nem viszi el a balhét, ő is jobban jár, de főleg az a falusi gyerek jár jobban, akinél pontosan lehet tudni, hogy óvodába és alsó tagozatba otthon jár, felső tagozatba, ahol már több szakképzett tanár kell, meg esetleg átviszi az iskolába.
Mi a harmadik terület, amit muszáj megcsinálni?
Hát ezt azért hagytam harmadiknak, mert a rádióhallgató, ha van ilyen, aki a vásárlás közben most ezt tudja követni, úgyis tudja, hát az az egészségügy. Az az egészségügy, és erről beszélhetnénk egy külön órát is, most csak gyorsan három dolgot mondok. Már ott vagyunk bizonyos szempontokból a reform előszobájába, de beljebb is kéne menni. Az egyik, teljessé kell tenni a biztosítási elvet, az úgy nem megy, hogy jobb ellátást akkor kapok, ha paraszolvenciát fizettek, vagy jó kapcsolatai vannak, és nem is nagyon kérdezik, hogy befizettem a TB járulékot.
Egy egyszerű ellenőrzési kérdés, mindenkinek van TB kártyája, magunkkal kell vinni, bemutatni, szúrnak.
Én is eddig azt hittem, hogy ez ilyen borzasztó egyszerű, de kiderült, hogy személyre szólóan jelen pillanatban az egészségügyben senki sem követi, hogy van ugyan egy kártyám, kaptam 10 éve, nem tudom, hogy maga mikor kapja, kapta, hát azóta viszem. Senki sem követi, hogy én fizetek-e, vagy valaki fizete utánam. Félreértés ne essék, az állam továbbra is fizetne a nyugdíjas, a munkanélküli és a gyerek után, tehát senki sem maradna ellátatlanul, de azt már nem engedné meg, hogy például akár jól kereső emberek, vállalkozók és nem csak vállalkozók, ne tessék be a saját TB járulékokat, mert úgy gondolják, hogy jó barátom az orvos, együtt szoktunk kártyázni, bemutatom a TB kártyát, aztán majd valamit a zsebébe rakok, és lesz nekem ellátásom.
Bocsánat, meg lesz itt valami visszamenőleges ellenőrzés, mert ha nem, akkor az rendszeresen és becsületesen fizették, azok úgy fogják érezni, hogy hát ez kár volt azokkal szemben, akik eddig esetleg nem is ugyanolyan ellátást kaptak. Szóval ki lehet ezt deríteni, hogy ki fizetett, ki nem, ha eddig senki nem követte nyomon?
Azt követték nyomon, hogy egy munkaerőről mennyi érkezik, de nyilván, hogy X vagy Y után fizettek-e, vagy nem, azt nem lehetett. Én nem tudom, hogy 10 évre visszamenőleg ki lehet-e ezt deríteni. És ez a bosszúság, amit mondott, ez már megvan. Éppen a magyar középosztály, aki általában fizeti az adók közterhek nagyobb részét, szokta ezt végtelenül igazságtalannak érezni jogosan, hogy ő fizet, de ismer olyan vállalkozót, aki nem fizet, és ha beteg, akkor ugyanúgy ellátják. De talán nem is a visszamenőleges nyomozása fontos, bár annak is meg lenne a maga tanulsága, hanem egy olyan áttekinthető rendszer létrehozása, ahol legalább a jövőben ez nyomon követhető.
Ez az első lépés, ez az egyéni számlák kérdése.
Igen, pontosan. És ehhez az is hozzátartozik, hogy az állam fizet azután, aki viszont nem tud önhibáján kívül fizetni. A második történet nem egymás után következő, hanem párhuzamos lépések, az a finanszírozás feje tetejéről a talpára állítását jelenti. Gyorsan egy adat, nem pénzben, hanem arányokban. Magyarországon 10 000 lakosra 50%-kal több kórházi ágy jut, mint Nyugat-Európában, de 30%-kal kevesebb házi orvos. Mit mutat ez? Hogy akkor érdemlem ki idézőjelben az egészségügy pénzét és figyelmét, ha már úgy megbetegedtem, hogy komoly baj van. De épp az a rendszer nem kap elég pénzt, ahol a megelőzésre, ahol az egészségvédelemre lehetne koncentrálni. Ez volna a második történet. A harmadik történet is megindult, tehát előszobában már vagyunk, a reform előszobában. Ez a tőkebenás. Nem olyan fajta privatizációt jelent, hogy a kórházba eztán pénzt kérnének tőlem, de jelent olyan fajta tőkebevonást, jól is működik néhány helyen, ahol a vállalkozó betársul a kórház működtetésébe, a TB-vel köti meg a szerződést, a betegtől ugyanúgy nem kérnek pénzt, de neki van módja investálni egy korszerűbb műszerbe, ami majd a TB-vel kötött szerződés alapján lehet, hogy 5-10 év múlva térül meg neki. Anélkül, az államnak nincs ilyen pénze.
Anélkül, hogy a részleteket kérdezném most meg, mi van arra garancia, hogy nem lesz különbség a tőkével bevont egészségügyi rendszerben szegény meg gazdag között?
Hát persze, miután mindenki biztosított, nem kérhetnek pénzt a kórházba menőtől továbbra sem. Nézze, én azt hiszem, hogy ha maga ma bemegy egy patikába, akkor többnyire nem tudja, hogy a patikáknak azon 90%-ába mente be, amelyek magántulajdon, pár százalékában még nincsenek magántulajdonban, mert az aspirin ugyanannyiba kerül.
Igen, a patikában nem kell elnézést WC-papírt vinnem, tudva, hogy esetleg ott nincs az egészségügyi intézmények jelentős részében, meg kell, egy másik kisebb részében meg nem, mert ott meg tip-top minden.
Éppen azt szeretnénk, ha nem csak a magánklinikákon, ahol valóban fizetni kellene tip-top minden, a kórházak továbbra is területi alapon működnének, nem utasíthatná el persze a magánműködtető sem azt a beteget, aki jelentkezik onnan. Ez nem a gazdagok kórházi rendszere, ez egy továbbra is a társadalombiztosítás által finanszírozott kórházi rendszer volna, vagy akár a szakrendelőkre is lehet ezt mondani, oda is be lehet lépni tőkével, akár az orvosoknak is, vagy szakrendelői rendszer volna, ahol a beteg továbbra is ingyen kapja kötelezően az ellátást, de a társadalombiztosítás szerződhet egy magánbefektetővel is, aki, hogy gyakorlati példát mondjak, azt mondja, hogy nekem van most pénzem szigetelni a kórház ablakait, mert meg fogom spórolni 3 év alatt a fűtésszámlát. Míg az állami pénzből működő kórház tudja, hogy ezt meg kéne tenni, de egyszerűen a havi apanázsra ezt nem engedi meg neki.
Alszunk zokniba. Kampány. Melyik párttal és milyen együttműködésre készül a Magyar Szocialista Párt, mert több politikusuk ült itt, és nagyon szerteágazó válaszokat adtak, hogy most nem tudom egyértelműen megítélni, hogy most mire készülnek.
És ilyen típusú együttműködésre gondol, akkor mi nyilván egy párttal, a mostani koalíciós partnerünkkel gondolhattuk ezt végig. Ez a következőt jelentheti. 7 körzetben már megszületett a megállapodás ottani MSZP-s és SZDSZ-es szervezetek között, hogy már az első fordulóban közös MSZP-SZDSZ vagy SZDSZ-MSZP, mindig azt tesszük elő, ahonnan valót jelöltet indítanak. Ez 2002-ben csak egy volt ilyen.
Az a szabály, hogy abban a frakcióban ülnek, aki előáll.
Igen. Ez szokott lenni a különbség. A választó nem mindig tudja, hogy miért van ilyen sorrendben, de ez pontosan így van. 2002-ben csak egy ilyen volt, ahogy már az első fordulóban közös jelöltel indultunk, most úgy tűnik, hogy 7 lesz, hát lehet, hogy még 1-2 helyen megállapodnak. Más kérdés a 2 forduló közti megállapodás, megint csak visszautaló 2002-re, akkor majdnem teljes körűen minden körzetben megállapodást kötöttünk, hogy ki lép vissza a másik javára, és nyilván az első forduló eredményének függvényében erre szükség és lehetőség lehet most is, amit nem szeretnénk. Egyik párt sem szeretne ezen a személyi, egyéni képviselőjelölti megállapodásokon túl közös listát állítani, mert az egy párt önfeladása, és sokféle baj van belőle, lásd a Fidesz-MDF viszonyt. Ez 2 külön párt, mindenki tudja, hogy vannak is vitáink, lehet, hogy néha több is, mint a választó szeretné. Ez tehát pártlistán ez a 2 párt külön méreti meg magát.
Mennyire bővülhet még ez? Ki dönti el? Elnökség dönt? A szabaddemokratáknál úgy tudom, hogy helyben döntenek, bizonyos kérdésekben van csak szükség jóváhagyásra. Önöknél ez hogy van?
Nálunk is az ötlet helyből jön, hiszen Pestről nem lehetett volna eldönteni, hogy például három szegedi körzetben megállapodnak úgy, hogy két helyen az MSZP adja a közös jelöltet, a harmadik helyen meg az SZDSZ adja a már első fordulóban közösként indított jelöltet. Nálunk az a rend, azért úgy tudom, ez nem tér el annyira a szabaddemokratáéktól, hogy az ilyen helyi megállapodás akkor érvényes, ha közjóvá hagyjuk. Erre nem azért van szükség, hogy egy központi mumus ellenőrizze a helyi szervezeteket, hanem itt olyan dolgokban is meg kell állapodni, nem belemenve választási részletekbe, hogyha ne adj Isten nem választják meg a jelöltet, akkor a töredék szavazatokon milyen arányban osztozik a két párt, meg abban is, amit maga mondott, hogy melyik frakcióba ül a jelölt. Tehát nálunk kell egy központi ámen is. Jelenleg emlékem szerint 7 körzetre megvan ilyen központi ámen. Én nem gondolom, hogy az első fordulóban nagyon gyarapodhatna a közös jelöltek száma. Gondolja végig, ahol közös jelölt van, ott tételezzük fel, hogy mondjuk az egy MSZP és SZDSZ-es közös jelölt, tehát egy szocialista jelöltből vált közös jelölt, ott az SZDSZ joggal érezheti úgy, hogy talán a listájára is kevesebb szavazatot ad, mert nem látják az emberek a külön jelöltet. Épp ezért ez egy korlátos szám, szerintem 10 alatt marad az első fordulóban közös jelöltek száma, de aztán nagyon jó volna, hogyha a két forduló között megint egy majdnem teljes körű megállapodást köthetnénk a második fordulóra.
Tárgyalnak-e főpolgármester jelöltről a szabaddemokratákkal?
Az Isten óvjon meg attól minket, hogy most a parlamenti választás előtt elkezdjük egy szükségképpen nem könnyű tárgyalássorozatot a főpolgármester személyéről. Persze mindkét pártban vannak, akik szeretnék ezt hamarabb eldönteni, őket is értem, nagyon határozottan az a személyes álláspontom is, és úgy tudom, hogy a budapesti vezetés is így gondolja, hogy majd a parlamenti választás után kell ebben reményeink szerint megegyeznünk.
Frakcióvezető asszony, köszönöm szépen a tájékoztatást, boldog
karácsonyt. Köszönöm én is, és boldog karácsonyt mindenkinek.
Az Aréna esti adásának ismétlését hallották.